Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, mint az írva található János evangéliumában. János evangéliumának 13. fejezetében, a 36. verstől kezdődően, a 14. fejezetnek a 14. versével bezárólag. A padokban található Bibliában ez az 1156. oldalon található János evangéliuma 13. fejezet 36. versétől kezdődő.
Simon Péter megkérdezte tőle: Uram, hová megy? Jézus így felelt: ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. Péter így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt: az életedet adod én értem. Bizony-bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova megy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta: annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.
Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit te teszel értünk. Hadd könyörögjünk azért, hogy lelked által képesek legyünk látni téged és érteni a gondolataidat. Magunktól nem vagyunk erre képesek, csak önmagunkig jutunk, még a másik embert se értjük. Csak magunkat halljuk állandóan, csak saját hangunk visszhangzik bennünk. Urunk, most nem ezért kérünk, hanem azért, hogy legyünk ettől szabadok. Hadd tudjuk a te hangodat hallani, és hadd lássunk téged. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk. Szólaljon meg köztünk ma az igéd, legyen közöttünk ma a te lelked, hogy mi veled legyünk, hogy mi téged halljunk. Jézusért. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból kiemelem a 6. verset, János evangéliumának 14. fejezetéből a 6. versben szól hozzánk így Isten igéje. Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Jézusnak ezeket a szavait, amit itt találunk a 14. fejezetben, a vigasztalás igéiként gyakran olvassuk még a temetőben is, bátorításképpen. Jól lehet, maga a szó nem hangzik el, hogy vigasztalás, de az egész fejezetnek a helyzete az bátorítás, hiszen Jézus ezt akkor mondja a tanítványainak, amikor már csak tulajdonképpen órák vannak hátra az életéből. Búcsúzik az övéitől. Mindenki érzi ennek a drámai helyzetnek a súlyát, és egyre másra szólalnak meg a tanítványok, mindnek van kérdése, mind hozzá akar szólni. Névvel látjuk őket, majdnem olyan, mint egy presbiteri ülés, ahol a jegyzőkönyvet fölvettük, és le van írva, hogy ki után mit szólt és mit mondott, és nekünk ez most nagyon jó, mert látjuk megelevenedni a tanítványokat, érezzük a személyiségüket, és jobban tudjuk érteni az ő kérdéseiket. Hárman szólalnak meg, Péter, aztán Tamás és aztán Fülöp kérdezi Jézust arról, hogy ő, mit jelent az, hogy ő elmegy, és mi ez a búcsúzás egyáltalán. És Pétert, ahogy hallottuk az ő szavait, azt látjuk, hogy ő az önmagát hozza, mint hogy mind a másik kettő is. Önmagát hozza Péter a lelkesedésnek az embere. Ő határok nélkül mindenét adja azonnal abban a pillanatban. Jézus, haláról beszélsz? Hát én az életemet adom, érted? Hova mész te, ahova én nem tudok veled menni? Hát meghalni is kész vagyok, érted? Semmi nem választ el minket. És Jézus csak annyit mond erre, hogy Péter, mielőtt a kakas megszólal, te már háromszor tagadsz meg engem. Jézus válasza segít érteni mindazt, ami Péterrel történik, mert Péter ugyan szív szerint vagy lélek szerint kész követni Jézus, de amikor abban a helyzetbe kerül, hogy számon kérik, hogy vallatják, amikor az élete forog kockán, háromszor is meg fogja tagadni. Mi fogja őt megvigasztalni? Mi fogja őt fölemelni? Mi fogja őt kihozni abból a kudarcból, bukásból, tagadásból, amiben benne találja magát? Nagy kérdés, hogy az ember egy-egy bukásból hogyan tud fölállni? Hogy amikor a hitünket tagadjuk meg, van-e onnan visszaút? Lehet-e onnan újra kezdeni? Hogy áll meg a tükörben önmaga előtt? Hogy tud szembenézni önmagával? Nem ismerem, soha nem is találkoztam vele. Nem tudom, kiről beszélsz. Ezeket fogja mondani Jézusról, akivel 3 éve együtt van. Most azt mondja, hogy meghalni is kész érte. Hogy fogja ő ezt összerakni önmagában? És hogy fog a többiek előtt, mint vezető, elől járni? Hogy fogja ezt rendezni? Amiről Jézus beszél, arra van szüksége. Jézus tudja, hogy miért megy el, és azt mondja, hogy én elmegyek és helyet készítek az én mennyei atyámnak a házában. És amikor helyet készítésről beszél Jézus, arról, hogy helyet fog készíteni, akkor ezt nem úgy kell elképzelnünk, hogy Jézus azért nincs most itt velünk, mert folyamatosan csinosítja a mennyet. Nem logikus ezt így elgondolni, hogy ott bár a mikorunkban szívesen képzeljük el, hogy mindenkinek személyre szabott kis helyecskéje lesz, otthonkája, és azt a mi személyiségünknek megfelelő stílusban, bútordarabokkal, színekkel fogja berendezni Isten, és úgy fog várni, hogy hazaérkezünk, nagyon szívesen gondolnánk ezt így el, nem erről van szó. A helykészítés az nem a menny csinosítását jelenti. A helykészítés az egyáltalán, hogy helyed legyen ott. Ezt Péter felől értjük igazán. A tagadó ember felől értjük igazán. Aki egyértelműen azt mondja, hogy nincs helyem, nem tudok oda bemenni. Most semmisültem meg ebben a pillanatban, hogy lenne nekem ott helyem. Én készítem a te helyedet. Hogy neked mégis legyen helyed, nem magadért, hanem azért, mert én állok a te helyedre, és te állhatsz az én helyemre. Amikor Jézus helykészítésről beszél, az ő haláláról beszél, az áldozatáról beszél, hogy miattam neked lesz helyed, Péter, én ezért megyek el, tudom, mi fog veled történni, te még nem tudod. De én tudom, még azt is tudom, hogy hogy fogsz onnan fölállni, hogy fogod megélni az Isten bocsánatát, feloldozását, hogy fogsz tudni ezért magadnak megbocsátani, hogy fogsz tudni ezért odaállni a többiek elé, és azt mondani, hogy én megyek, jöttök-e velem? Az, hogy Jézus helyet készít, az ő áldozata, ami vigasztalásunk, hogy helyreállít bennünket, hogy feloldoz. Fontos ez a történet Péter miatt, de magunk miatt éppen ilyen fontos. Ha megélted a tagadást, ha hordozod magadban ennek a terhét, ha ott van benned, hogy nem tudsz megbocsátani, nem tudsz a többiek szemébe nézni, akkor kapaszkodj bele abba, amit Jézus válaszol, és vigasztalódj meg, és töröld le a szemedről a könnyet. Mert van helyed Istennél Jézusért. Mert ő azért jött, és azért megy el, hogy nekünk helyünk legyen, nekünk, akik megbuktunk. mégis legyen helyünk Istennél. Aztán jön Tamás, és megszólal, ő is önmagát adja. Tamás, akiről a legismertebb történet, akiről a tamáskodás szavunk is van, az, amikor mindenki tele van ennek a boldog örömével, hogy feltámadt Jézus, találkoztunk vele, és Tamás mit mond? Hát hiszem, ha látom. Nagyszerű a lelkesedésetek, csodás dolgokat mondtok, bárcsak úgy lenne, majd hiszem, ha látom. Majd, ha megtapintottam, hogy ő tényleg az, hogy tényleg itt van, majd akkor elhiszem. Aztán ez megtörténik, de ugyanez a racionalitás van most is Tamásban. Ő is csak magát hozza, és mondja, hogy Jézus, nem tudjuk, hova mész. Ha nem tudjuk, hogy hova mész, akkor honnan tudnánk az utat? De logikusan végig gondolja, nincs meg a GPS koordináta, nem fogok oda találni. Mondd meg a címet, és megrendezem az utat, kitervezem, hogy megtervezem, hogy hogy kell oda menni. Hozza magát, ugyanaz a racionális gondolkodásmód. Mert hogy kell a biztonság. Mert hogy kell a bizonyosság. Mert jó-jó Istennel járunk, de hát azért nem látjuk őt. Akkor mi a bizonyíték, mi a biztonság, hogy nem bolond vagyok, nem őrült vagyok, hogy olyan dologra teszem föl az életemet, amit nem tudok bebizonyítani, megfogni, leírni, nem tudom megtervezni az utat ahhoz a célhoz. Hát szabad így felelősen erre elindulni? Tamás ezért kérdezi, nem tudjuk, hogy hova mész, honnan tudnánk. De Jézus válasza itt is vigasztalás és bátorítás. Azt mondja, hogy én az atyám házába készítem a helyet nektek. Az atyám háza, amit szeretnék most aláhúzni. A második fejezetben használja ugyanezt a kifejezést János evangéliuma, akkor, amikor Jézus megtisztítja a templomot. És ott szerepel ez a kifejezés, hogy nem tudjátok, hogy az én atyám háza az imádság háza? Mit üzleteltek? Mit szervezkedtek? Mit kereskedtek egymással, persze az Isten tisztelet nevében, persze az Isten népének az ügyében, de figyétek innen ki az üzleteléseiteket. Mindazt, ami rárakódik az Isten tisztelethez, hogy helye legyen az imádságnak, az Istennel való találkozásnak, hogy arról szóljon a templom és a templomba jövetel, amiről valóban szólni kell, hogy odaállunk Isten elé, és bemutatjuk az áldozatot, hogy ő elfogadjon bennünket. Ha kézzel foghatóra vársz, ha szeretnél bizonyos lenni abba, hogy hova tart és hova visz téged Jézus, akkor kapaszkodj bele a keresztbe. És légy biztos afelől, hogy amilyen biztosan megtörtént Jézus áldozata, olyan biztosan visz téged Istenhez. Mert a templom Jézusban van jelen. Hova megy? Mindig erről beszélt. Hogy minket hazavigyen, hogy mi az igazi otthonunkban legyünk, Istennél. Mert azért félünk, mert azért rettegünk, mert azért szorongunk, mert nem biztos itt semmi, mert minden elmúlik. Mert nem tudom, hogy hol vagyok. Mert szeretnék itt lenni, de nem olyan ez a világ, hogy én itt nyugodt lehetnék. Jézus helyet készít az atyaházában, ami nem rendül meg, ami nem változik meg. A kereszt jelzi ezt. Legyen ez az a koordináta, ami az egész életedet irányítja, amihez igazítod, hogy célba érj, és ne félj, mert ő az atyához visz bennünket. Nem hagy el minket. És miután erről beszél Jézus, nem olvastuk fel azt a részt, de utána a vigasztaló lélekről fog beszélni, és Tamásnak és a tamáskodó embernek nagyon nagy szüksége van erre. Hogy nem csak a kereszt ténye az, amiben bele tudunk kapaszkodni, hanem Isten lelke az, aki bizonyságot tesz, és biztosít bennünket, és bátorít, és vigasztal, és vezet, és meggyőz. Jézus tudja a bennünk levő bizonytalanságot, ne félj! Azt adja, amire szükségünk van, rábízhatod magad. És aztán megszólal végül harmadik hangként Fülöp is, aki azt mondja, hogy atyához mész, mutasd meg az atyát. És ebben a kérésben Fülöp is összhangban van önmagával. Az első fejezetben látjuk őt és halljuk őt. Ugyanezt mondja. Olyan érdekes így követni a tanítványokat. Amikor András oda megy hozzá és azt mondja, hogy megtaláltuk a messiást, akkor Názáretből, és akkor elkezd gondolkozni, Názáretből származhat bármi is, bármi jó, ott semmi nincs megírva az írásokban, hogy Názáret, jöjj és lásd. Ez a meghívás Fülöpnek. Jöjj és lásd. És Fülöp elindul, találkozik Jézussal, hall tőle két mondatot, azonnal leborul, és azt mondja, hogy te vagy Izrael szentje. Te vagy az, akit mindig is vártunk. Jézus maga csodálkozik, hogy láttál engem, és már hiszel, mi mindent fogsz még látni, Fülöp? És Fülöp most is azt kéri, hogy mutasd meg az atyát. Szeretnék vele lenni, szeretnék közel lenni hozzá. Szeretném ismerni őt, mert ez a szó, hogy most magunkra térek, mert ez a szó, hogy Isten, ki tudja, mit jelent? Ki tudja, milyen az Isten? És amikor azt kéri Fülöp, hogy látni akarom az atyát, azt kérdezi, amit mi is kérdezünk, milyen Isten valójában? Honnan tudom, hogy kell vele beszélni? Honnan tudom, hogy mit kell kérnem? Honnan tudom, hogy kell viselkednem? Honnan tudom, hogy mit várhatok tőle? Ki ő? Fülöp, aki engem lát, látta az atyát. Nem érted? Hogy az Isten ennyire közel jön, hogy föltárja magát, hogy odaadja magát neked. Fülöp kérése a bűneset óta a mi kérdésünk. Nem látjuk Istent. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen ő. De Jézusban mégis egészen pontosan lehet őt megismerni. Nagyon rossz hasonlatot mondok, és ha megkérdezik valaki, alig vállalom ezt a hasonlatot. De Jézus olyan, mint egy transformátor. Kimondtam. Hogy a nagy feszültséget nem bírom megérinteni. Isten elé, a Szent Isten elé az ember nem tud oda menni. Abban a pillanatban megsemmisülök. Nem tudom megérni, nem látom, a nagy feszültséget se látom. Vészjelzéseket tesznek ki elénk szabályzatok szerint, hogy hány méterre, mekkora mérettel, hogy kell kérni, hogy vigyázz, nagy feszültség, ne közelíts. Ugyanez történik. A bűneset után vég nélkül ez történik. Ne közelíts Istenhez, mert nem éled túl. Mutasd meg nekünk az atyát, biztos, hogy akarod? Nem fogod túlélni. Nem vagy méltó rá. Jézusban mégis egészen közel jön. Jézusban mégsem életveszélyes. Jézusban mégis megérinthető, megtapintható, megismerhető. Aki engem lát, látta az Istent, mondja Jézus. Ha szeretnéd tudni, hogy kicsoda Isten, akkor kérlek, testvérem, hogy engedd el azokat a fogalmakat, skatulyákat, dobozokat, amiket magadba összegyúrtál, hogy milyennek kell lenni, és tedd azt, amire Jézus hívja Fülöpöt, hogy gyere és nézz engem, mert ha engem láttál, tudod, hogy kicsoda az Isten. És engedd, hogy olyan legyen benned is Istennek a képe, amilyen Jézus. A döbbenet az, hogy látni azt jelenti ismerni. Mutasd meg nekem az atyát, nem a festő kérdezi, hogy szeretném lefesteni. Nem a fényképész kérdezi, szeretném megörökölteni Istent és kirakni a falamra. Nem látni azt jelenti, hogy ismerni, vele lenni, kapcsolódni hozzá, megérinteni. A csoda az, hogy erre hív meg maga Isten. Nem életveszélyes. Mert Jézus a kereszten életét adja értünk. Innentől kezdve Isten már nem életveszélyes a mi számunkra. A haragja nem minket ér. A villám belé csapott, nem belénk. Szabad vagy jönni, gyere! És lásd, hogy milyen Isten valójában. És Jézus meghív a lélekkel való közösségre, hogy ne csak lásd, hanem ismerd szív szerint, lélek szerint. Csoda az, ami előttünk van. És olyan jó olvasni ezt a mondatát Jézusnak, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És olyan jó hallani a tanítványoknak a hangját, érteni az ő személyiségét, érteni a gondolkodásmódjukat, és én azt gondolom, hogy menni velük együtt. Magamra ismerek mind a háromból. Szeretem azt, amit Jézus válaszol nekik mind a háromtól. De vajon tudjuk-e vállalni ezt a 6. verset? Hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tudjuk-e vállalni ezt a verset? Mert ha ezt nem itt mondom a templomban, akkor ha csak néhány méterrel kijebb, ha kiáll valaki és azt mondja, hogy senki sem mehet az atyához csak is én általam, akkor fölvonják az emberek a szemöldüket, és megbotránkoznak bennük. Ez az a mondat, amit ma nem lehet kimondani. Ma egy szabály van, hogy nem lehetsz kizárólagos. Hogy nem mondhatod azt, hogy te tudod, mi az igazság. Hogy nem mondhatod azt, hogy te tudod, mi az út Istenhez. Nem mondhatod azt, hogy te tudod, hogy mi az élet. Mit képzelsz magadról? Micsoda arrogancia? Micsoda beképzeltség? Micsoda önteltség? Tessék kipróbálni, mit kapunk vissza? Megbeszéljük Biblia órán. Hogy mit kaptunk vissza? Nem fogadja el a virág, lerúgja magáról ezt. Nem csak a világ. Mi magunk is. Bennünk magunkban is ott vannak a kérdések. Nincs más út Istenhez? Hát a világnak a sokasága, milliárdok, hitek, kultúrák, hát ővelük mi van? Csak Jézuson keresztül? És ezt nem a világ kérdezi egyedül, ez bennünk is ott van ez a kérdés, hiszen itt élünk ebben a világban. Létezik, hogy ez igaz? Ezzel ki tudok állni a többiek elé, és tudom nekik hirdetni, hívni őket? Vigasztalás Jézusnak ezek a szavai, és ez a beszélgetés, ami előttünk van, meg gyógyítás, hogy a gondolkodásmódunk gyógyulhasson. Út, igazság és élet, egyedül Jézus az út az atyához, nem arrogancia. Nem arrogancia ez, mert elég Jézusra nézni, és érteni kezdjük, hogy miért nem. Az előző fejezetben mit csinál Jézus? Az előző fejezetben, a 13. fejezetben úgy látjuk őt, mint aki fölveszi, leveszi a ruháját, körülköti a derekát, és lehajol, veszi a tálat, veszi a kendőt, és beáll a szolgának a helyére. Miközben az egész tömeg ott tombol Jeruzsálemben, hogy Jézus, Jézus, király. Ő lesz a megváltó. Ő, rómaiak, gúnyosan néznek a rómaiakra. Ti már menekültök, nektek már megvannak számolva a perceitek. Itt van Jézus, így fogadják, bevonult Jeruzsálembe, ünneplik, ruhákat terítenek elé, hogy azon lépdeljen, hogy a lába ne érje a földet. Jézus is leveszi a ruháját, hogy a szolgahelyére álljon. A tanítványok döbbenten küldik el Jézust, mit csinálsz? Ne, ne, Jézus, nem így látunk téged, téged úrként látunk, nem szolgaként, nem cselédként. Mit csinálsz, Jézus? Arrogáns Jézus? Nem, nem arrogáns. Gőgös, büszke, önző, gonosz, diktátor? Nem, szolga, szolga király. Nem erről beszél, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért? Nem úgy, hogy az áldozatra szánt állatokat levágják, hanem a pásztor áldozza föl magát az állatért. Nem diktátor. Szolgálni jött. Adni az egész életét. Akkor lehet, hogy igaza van. Akkor lehet, hogy igazat mond Jézus. És azért tud ilyen határozottan mondani, és azért ilyen döbbenetes ez a mondat. Mert igaz. Hogy nincs más út Istenhez, csak az, hogy ő maga idejön hozzánk, és ő maga hárítja el az akadályt a golgotai kereszten, és a feltámadással, és a lélek kiöntésével, hogy mi vele lehessünk újra, ahogy mindig is tervezte. Lehet, hogy ez igaz. És akkor nem félnünk kell és szégyelni magunkat, hogy hogy lehetünk ilyen önteltek, hanem boldogan hirdetni. Mert Jézus igazat mond. Az egész élete hitelesíti azt, amit itt mond. Nincs más. De testvérek, ha bátran vállalom is, csak nagyon nagy falat, hogy hasonlítsuk össze az összes vallást. Nézzük meg, mond-e valaki ilyet Jézuson kívül, nem fogunk találni. Ilyet semmilyen más hit, semmilyen vallás istensége nem tesz, hogy önmagát áldozza a bűnös emberért. Csak ő. Befogadnunk kell ezt a mondatot. Rácsodálkozni ennek az igazságára, páratlan voltára. Nem arrogáns Jézus. Az életét is kész oda tenni. Igazat mond. A kérdés, én azt hiszem, hogy nem is itt van. A kérdés nem Jézusnál van, hanem nálunk van. Hogy amikor mi ezt befogadjuk, ezt a mondatot, hogy amikor mi ezt komolyan vesszük, ezt a mondatot, na akkor mi történik? Na akkor hogy adjuk tovább ezt a mondatot? És hogyan fogadjuk ezt a mondatot? Én azt mondjam, ami számomra nagyon fontos magatartás, prédikálok, hirdetem, hogy mint egyik koldus adja tovább a jó hírt a másiknak, hogy holosztják a kenyeret. Mint egyik koldus a másiknak. Mert nem ismertek magatokra Péterben? Hogy tele vagyunk fogadkozással, de csak egy szolgáló ránk néz, és azt mondja, hogy hát te is vele voltál. Nem, én nem vagyok keresztény. Én nem úgy élek, én nem jártam templomba. Nem ismertek magatokra? Köszönöm Jézus, hogy helyet készítesz. Nekem is, hogy még nekem is van helyem. Ott az atyánál. Nem ismertek magatokra Tamásban, aki bizonytalan, aki nem meri rábízni magát Jézusra? Mert hát nem biztos semmi se, csak amit a tudományommal igazolni tudok, csak az a biztos, amit ő mond. Köszönöm, hogy az atya házába viszel engem. Köszönöm, hogy te viszel engem biztonságba. Köszönöm Fülöppel együtt, hogy láthatlak, hogy engedsz látni, hogy magadat mutatod meg. Én találgatok, hogy milyen Isten, ábrándozok rajta, elképzelem, de ő meg megmutatja magát és bizonyítja. Ha nem hisztek másért, legalább a tetteimért higgyetek, mondja Jézus. Nem ismertek magatokra ezekben a félő, tagadó, kételkedő, bizonytalan tanítványokban, mint egyik koldus. És Jézus mégis, még értem is, vállalta, helyemre állt, helyet készít, biztos, adja a lelkét, megbizonyítja magát napról napra a csodáját, hogy szeret, annak ellenére amilyen vagyok, amilyenek vagyunk, szeret, gondoskodik, törődik. Mit gondoltok, miért keltetek föl ma reggel? Honnan volt az erőtök? Honnan volt egészségetek hozzá? Ha nem attól, hogy Isten azt mondta, éj, gyere, mozdulj. Ha mint egyik oldus hirdetjük, hiszem, akkor érti meg tőlünk is a világ. De meghirdetni, továbbadni azt, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, azt jelenti, hogy követem őt ezen az úton. Különben nem tudom mondani. Követem őt azon az úton, amiről azt mondja, hogy én új parancsolat adok nektek, ez a parancsolat pedig így hangzik, hogy szeressétek egymást, mert erről fogja megtudni a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Aki így beszél arról, hogy Jézus az út, annak a szavát el fogják fogadni. Aki azon az úton jár, amin Jézus is járt, a szeretetnek az útján, az önmegtagadásnak az útján, a másikhoz való odahajolásnak az útján, az nem arrogánssal fogja mondani, hogy én tudom az utat. Az igazsággal ugyanez a helyzet. Az az igazság, ami ránk van bízva, az nem egy ilyen atombiztos, azonnali felhasználásra kés igazság sorozat, amit lemelünk a polcról, és úgy dobunk oda a másiknak, hogy az eltalálja, az föl se kell alulra. Nem ilyen igazságunk van nekünk, hogy minden helyzetre be van tárazva nekünk egy tuti mondat, amivel két vára fektetjük a másikat, mert nekünk van igazunk. Nem ezt mondja Jézus, hanem azt, hogy én vagyok az igazság. Az igazság nem egy állítás, az igazság személy. Az igazság valaki. És az igazságáról úgy tudunk bizonyságot tenni, hogy engem megigazított. Hogy ez az igazsággal, ha találkozom, ha megérint, én megváltozom tőle. A gazemberből mégiscsak lehet igaz ember. Ez az az igazság, ami ránk van bízva. Hogy így tudjuk továbbadni, és így tudjuk képviselni az igazságot. Értelek, pontosan értem, mibe vagy benne, én is voltam ott, tudnék is ott lenni, csak az Isten igazsága nem hagy. Csak az Isten igazsága kiemel és megtisztít. Ezért akarom mondani neked, mi az igazság. Nem azért, mert én fölötted állok, hanem mert ismerem őt, aki egyedül igaz. És az élettel ugyanez van. Jézus a mi otthonunk. Ő benne vagyunk otthon. Helyet készítek az atyánál. Látsz engem. Vele élünk. Ez az élet. Ismerni őt. Ez az élet. Utána Jézus is ezért is olvastuk fel, azt mondja, hogy kérjetek, amit csak akartok az én nevemben. Én azt hiszem, hogy ez a teszt. Nem arra adatik, hogy a magabiztos keresztjének, magabiztos nyakas reformátusok, hogy legyünk egész konkrétak, a magabiztos, jó vastagnyakú reformátusok tudják, hogy mi az igazság, ki az élet, mi az út, és aztán akármit kérnek, Jézus megadja neki, minden működik. Hát, gyere, legyél református. Szerintem ez teszt. Mit kérsz az én nevemben? Mert ha megértetted, hogy mi az út, mi az igazság és mi az élet, akkor azt is érted, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen kocsid van. Nem az a legfontosabb, hogy hova mész nyaralni. Nem az a legfontosabb, hogy hogy sikerült a vizsgád. És sorolhatnánk még. Nem ezek a legfontosabbak. Ez volna az élet. Ennyi volna az élet, hogy nekem van egy nyelvvizsgám. Ez a csúcs, hogy nekem van egy ilyen autóm, hogy én ezt és ezt értem el szakmailag. Ez az élet. Ennél sokkal több az élet. Az Istennel való közösség, a teremtő Istennel való közösség az élet, aki ezt az egész világot egy szavával teremti és folyamatosan megtartja. Őt ismerni, benne lenni, az az élet, hogy nem fog elfogyni, hogy a halál után is magához emel. Az az élet. Ezért teszt ez az imádság. Mit kérsz? Mire fogod használni a kiváltságodat, hogy beszélhetsz Istennel? Ha csak magadra, ha gőgösen, ha itt akarsz mindent megélni, mindenkit legyőzni, megdicsőülni, akkor nem értetted meg, hogy ki ez a Jézus, és mire hív téged. De ha megértetted, kedves koldustársam, koldustestvérem, akkor hiszem, hogy boldogan fogunk odaállni Isten elé, és kérni, hogy Uram, add meg, még az autót is. Még azt is, hogy sikerüljön az a nyelvvizsga. Még azt is add meg. De nem ez a legfontosabb. Nem ezen múlik a te szereteted, meg az én életem se ezen múlik, de segíts. És akkor a szívünk nem azokon fog csüggeni, ami itt van körülöttünk, hanem Istenem. A vigasztaló lélek ezért adatik nekünk, hogy vele tudjunk lenni. Nem hagy magunkra Jézus. És ezért bátorítás az, amikor ő búcsúzik a tanítványaitól. Ti nem értitek, mit teszek, de én tudom, hogy mi, és ez jó nektek, hogy van helyetek tagadóként is az Isten mellett Jézusért. Hogy nála biztonságban vagytok. Mert amit elvégzett, azt itt végezte el a Földön, megfogható, dokumentált módon, és mert a lelkét adja, hogy bizonyosak is legyünk felőle. Ne félj magad rábízni. És akard látni, igen, ne félj megérinteni Istent, ne félj befogadni, ne féld befogadni. Mert valóban ő az út, az igazság és az élet, nincs más. Testvérek, éljük, és hirdessük ezt. Nincs más. És nekünk szabadságunk van őt ismerni és vele járni. Adja meg a többi koldusnak is szerte ezen a világon, hogy megismerje. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és csendben imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a te végtelen szeretetedet. Köszönjük, hogy amit teszel, azt értünk teszed. Felfoghatatlan, hogy miért vagyunk mi ennyire fontosak neked. Felfoghatatlan, hogy miért vonzódsz hozzánk ennyire, hogy miért kötődsz hozzánk, hogy miért válasz mindent miértünk, hogy el ne vesszünk, hanem megismerjünk. Nem is tudjuk befogadni, Úrunk, csak elfogadni szeretnénk, csak megélni szeretnénk azt a szabadságot, kiváltságot, hogy láthatunk téged, hogy a te igazságod egyszerre csak a mi igazságunk, hogy nem egyedül kell élnünk, hanem veled való közösségben. Nem tudjuk megköszönni, mégis tele vagyunk hálával. És Úrunk, kérünk téged, hogy oldj föl bennünket a rossz mozdulatainkból, amiben annyira begyakoroltuk magunkat, Bocsáss meg, hogy megvan a technikánk, hogy a lelkiismert furdalásainkat, a kudarcainkat, a tagadásainkat hogyan oldozzuk föl magunk számára, hogyan édesítsük meg azt, ami keserű, hogy hogyan tegyük mégis élhetővé ezt az életet, hogy hogyan vívjuk ki mégis a magunk igazságát mindenkivel szemben. Úrunk, amikor téged nézünk, szánalmas, céltévesztett, hiába való mindez. És köszönjük, hogy nem megalázni jöttél, hanem fölemelni, megigazítani érdemtelenül. Áldott legyen a neved. Ezért a páratlan szeretetért. Megvalljuk Istenünk, hogy nincs hozzád hasonló, nincs más rajtad kívül, akiben szeretett volna, aki maga lenne a szeretet, aki a kegyelmével szólítana meg, és állítana helyre bennünket. Urunk, kérünk, mosd meg minket egészen, Péterrel együtt most kérünk, el csak a lábunkat, a tetőtől talpig, tisztíts meg, járj át, küld lelkedet, hogy belülről érints meg minket, hogy lássunk, hogy biztonságban legyünk nálad, hogy hazatérjünk végre hozzád, hogy vele tanuljuk meg az életet, és hogy ezt tudjuk megosztani egymással. Urunk, kérünk, cselekedj ma bennünk, és mi készek vagyunk menni veled, és szeretnénk a te utaidban járni, és szeretnénk mi is szeretni és szolgálni, ahogy parancsolod nekünk, hogy minél többen megmeneküljenek, hogy minél többen elkezdjenek élni még ma. Áldott legyen a neved, Istenünk. Ámen. Imádkozunk együtt az Úr imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.